A túranapló mostani, 26. adásában Farkas Györggyel beszélgetek. 53 éves, két gyerek apja. Túrázó, vízitúrázó családban nőtt föl, a gimnáziumi évek óta járja a magas hegyeket. Szakosztályvezető, majd a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Oktatási Bizottságának vezetője volt. A Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási és Képzési Szakbizottságának megalapítója, majd az MTS szakmai vezetője, vizsgabiztosa. 2019 óta a Magyar Hegyi Vezetők és Hegyi Túravezetők Egyesületének elnöke, a Nemzetközi Hegyi Túravezető Egyesületek Szövetségének oktatója.
Túranapló. Han András podcastja.
Sziasztok, én András vagyok, ez a Túranapló. Farkas Gyurkával 2020 júliusában a Fejér megyei Természetbarát Szövetség által szervezett középfokú túravezetői képzés záróvizsgáján találkoztam. Ezen a vizsgán ő volt az MTS által delegált vizsgabiztos. Hosszan beszélgettünk, amiből hamar kiderült számomra, hogy végtelen történetet tudna mesélni, és amikor arra gondoltam, hogy részletesebben is foglalkoznék a túravezetéssel itt a podcastban, egyértelmű volt, hogy őt fogom meghívni beszélgetni. Egyrészt igyekeztem utánolvasni, mindig, amikor valakivel megbeszélek egy ilyen beszélgetést, akkor igyekszem utánolvasni, hogy ki ez az ember, de a te neved az eleve nem egy egyedi név, másrészt van egy idősebb ember, akinek ugyanez a nevezete, apád esetleg?
Rengeteg cigányzenész van ilyen néven, meg roma aktivista, meg nem tudom én micsoda, tehát Farkas György néven, sőt Farkas Gyurka néven is vannak, de igen, van egy doktor Farkas György, az édesapám, ő is túrázott, meg mászott, meg evezett, hát neki vele könyveket lehetne megtölteni szerintem az életével. Ő a BTS egyébként tiszteletbeli elnöke jelen pillanatban. Igen. Tehát van két Farkas György van a családban.
Írtam magamnak egy pár gondolatot, hogy miről szeretnék beszélni. Egyrészt az, hogy mi az, hogy túravezetés, miért van túravezetés, és innen mehetünk majd tovább, de talán kezdjük ezzel. És nem, most egyelőre nem a magas hegyről beszélek, hanem az a képzés, amin én részt vettem, ami egy elég egyszerű dolognak tűnt, foglalkoztunk nagyon sokat térképpel, voltak egyéb ilyen kulturális dolgok, meg botanikai, meg mit tudom, milyen dolgok a tananyagban, de ezt azért nem sajátítottuk el olyan mélységben, ami jelentős részben azért a Covid-nak is köszönhető, mert lett volna néhány tan kirándulás, amik elmaradtak akkor emiatt. De hogy mi ez a képzés, és mire jó, és kinek szól, és hogy?
Ez a túravezető képzés, ez Magyarországon elég komoly hagyományokkal rendelkezik. Tehát a 60-as években már ment. Tehát amikor én az országos szervezetnek a vezetője lettem, tehát a Magyar Természetbarát Szövetség Oktatási Bizottságának vezetője, Oktatási és Képzési Bizottságának vezetője, akkor előtte nem volt még ilyen szervezet, tehát ilyen bizottság, de oktatás volt. Volt gyalogos, kerékpáros, vizes, volt sí túravezető, volt motoros túravezető, autós túravezető, tehát rengeteg féle volt, de nem volt egy központi szerv, ami úgy összehangolta volna őket. Igazából ez is az egyik feladatom lett volna, ezt úgy, ahogy el tudtuk indítani, az egy más kérdés, hogy jelenleg a Magyar Természetjáró Szövetség, a Természetbarát Szövetség új nevével, hát új az is már azért egy jó pár éves, igazából ezek a szakágakról lemorzsolódtak, máshova mentek, nem találták meg magukat. Szerintem az elnökünk se tudja, hogy milyen bizottságai vannak, vagy voltak. A kék túra és a gyalogos az a képben van, ez legyen elég egyelőre. Ezek a túravezető képzések az egyetlen egy ma Magyarországon országosan nagyjából egyforma színvonalon elérhető túravezető képzés. Van egy csomó más ilyen-olyan civil szervezet, akik szintén oktatnak, De ez az egyetlen egy olyan, amihez hasonlítják. Tehát még rövidebb minta, hosszabb minta, jobb, ez változó, de akkor is a Magyar Természetbarát Szövetség, vagy Természetjáró Szövetség középfokú, vagy bronzérvényes túravezetője az, ami ilyen etalonnak számít. Ugye ez egy kicsit olyan, mint a Coca-Cola, hogy olyan, mint a kóla, csak más az íze, és világosabb, és akkor könnyebb megjegyezni.
És miről szól ez a képzés, mi van benne?
Az eredeti, vagy a jelenlegi, vagy inkább úgy mondanám, hogy mivel ez is egy dinamikusan változó valami, tehát a tagszervezeti tagoknak való belső képzés, aminek a végeredménye az, hogy a túravezető maga önállóan tud túrát vezetni, ismeri a térképet, nagyjából a jogszabályokkal, az erdőtörvénnyel, a lehetőségeivel és kötelességeivel tisztában van, az alapvető elsősegélynyújtási ismereteket gyakorolja is, avval nem lehet zavarba hozni, és olyan túrát tud vezetni, ami turista úton, vagy jelzett turista úton, esetleg nem jelzett úton megy a hazai erdőségbe, télen-nyáron. Ez a megfogalmazása, hogy ma milyen egy túravezető a Magyar Természetjáró Szövetségnél. Ezen belül lehet specializálni, lehetne fejleszteni egy csomó mindent, de az a gond, hogy itt ez kicsit olyan, mint a kommunizmus, hogy csak az emberrel nem számoltak. Te is jártál erre a képzésre, tudod nagyon jó, hogy nem tudsz minden hétfőn vagy minden szerdán ott lenni, nem tudsz minden túrára elmenni. Nekem volt olyan tanfolyamosom, aki mondta, hogy jó, de erre a gyakorlatról nem tud eljönni, nem lehetne más, de mi az a dolog, amiért nem tudsz eljönni? Tehát előre megmond, hát akkor van az esküvője. És akkor tényleg nem tudsz mit mondani, amikor beiratkozott, még nem tudta, hogy mikor lesz az esküvője, aztán megmondta neki a mennyasszonya, és akkor lett, és na akkor váljunk meg egy embertől, mert nem tudott eljönni a nem tudom milyen gyakorlata. Itt azért egy kicsit rugalmasabban kell kezelni az életet, tehát nem egy poroszos iskola, ahol beiratkozik valaki, és végig tolja a képzést úgy, ahogy nem tudom milyen képzési rendszerben van. Itt emberek vannak egymás között, és hát a természet szeretete az egyik közös, a másik az, hogy valamilyen szinten ők vezetők. Tehát ne felejtsük el, hogy valamennyire domináns személyiségek, akik a kis közösségük, kis csoportjuk vezetői. Tehát ők nem valahol ott benn vannak a sorba, ők vagy elől mennek, vagy éppen ott, ahol akarnak, de ők mutatják az utat és az irányt. Tehát ilyen embereknek van ez a képzés igazából.
Azt tudod, hogy nagyjából hányan végzik el ezeket az MTS által jóvágyott képzéseket egy évben?
Mostanság olyan 40 ember van, 40-50 évente, ennél több volt. A mostani rendszerben az MTS erősen visszalépett a szellemiségébe a 70-es évekre, hozzáállásban meg a poroszos iskolákhoz, és nagyon hülye szabályokat hoznak, de az tény, hogy legalább az ő szabályaik szerint csinálják a képzést. Ez olyan 200 körül volt régen. Amilyen furcsa szervezet a Magyar Természetbarát vagy Természetjáró Szövetség, nincs központi nyilvántartásuk, nincs is törekvésük arra, hogy legyen központi nyilvántartása a túravezetőknek. Igazából nem tudod megmondani, hogy éppen ki. Tehát ha azt kérdezed, hogy ma Kalocsán és környékén hány túravezető van, vagy volt, vagy lehetne, vagy Kalocsa és környéki lakcímmel, nem tudják megmondani. Azt se tudják megmondani, ha te bemennél a szövetségbe, hogy elhagytam mindenemet, mert kiraboltak, vagy nem, teljesen mindegy, és hogy adjanak még egy olyan jelvényt, amilyen volt, nem tudnak neked adni, mert nem tudják, hogy te elvégezted-e vagy sem. Tehát erre nem volt törekvés. A régi rendszerben volt, ott a megyék tartották, volt egy megyei nyilvántartás, egész szép strukturálisan fölépült a rendszer, egyszerűen ezt hagyták tönkre menni, és újat meg nem építettek. Most az, hogy az elmúlt két év megvan Excel táblázatban, az biztos jó dolog, de ha fölmész a szövetség honlapjára, nem találod meg, hogy ki túravezető, ki nem. Többféle fokozatban létezett, vagy létezik a túravezető képzés Magyarországon, az MTS-en belül. Minél kevesebben vannak, annál könnyebb nyilván tartani őket. Na hát az aranyelvényeseket azokat az megy, mert hogy az aranyelvényesek maguk tartják nyilván magukat. De volt régen az ezüsti elvényes, ami a mai napig megy képzés, és ott már nem vagyok benne biztos, hogy tudják az ezüsti elvényest, a bronzelvényesről végképp fogalmuk nincsen, és volt régen egy MTS vizsgabiztos szint, akik azok az emberek voltak, akik vizsgát szervezhettek, és vizsgáztathattak, ez azért kellett, hogy egységes színvonal legyen, hát erről nem is akarnak hallani, hogy ilyen emberek vannak, tehát ilyen belső haverság alapon megy most a vizsgáztatás.
Sziasztok! Egy rövid közbevetésként hadd emlékeztessek benneteket, hogyha szeretnétek támogatni a túranaplót, azt a podcast.hiking.hu/támogatás oldalon keresztül tehetitek meg. A linket megtaláljátok a leírásban is. Akárhol is hallgatjátok a túranaplót, kövessétek a csatornát, hogy értesüljetek az újabb adásokról. Köszönöm! Amikor azt mondtad, hogy arról szól ez a képzés, hogy magabiztosan vezessen az ember túrákat Magyarországon, télen, nyáron, alapvetően azért jelzett utakon, elsősegély, egyéb ismeretek, ez szerintem egy nagyon jó cél. Feltetnék egy olyan kérdést, amiben benne van a válasz is, de inkább akkor elmondom, amit gondolok, hogy azért értem én, hogy a térképészet, a térképi jelek és a szintvonalak nem változtak a 70-es évek óta, de azért számomra kicsit meglepő volt, hogy a tananyag, amiket használunk, és valószínűleg a bükkfa levelének a leírása sem változott a 70-es évek óta, de hogy talán, ó, tereptan és térképismeret, nekem is megvan, át is néztem tegnap, amikor készültem erre a beszélgetésre. Az enyém egyen jobb állapotban van egyébként. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy egy kicsit a kornak megfelelőbb legyen? Vagy szerinted szükség lenne változtatni?
Hát mindenképpen. Tehát ahhoz, hogy hatékonyan adjunk át tudást, ahhoz ma már máshogy járnak az emberek gondolatai. Gondolj csak bele, hogy ha megnézel, egy gyerekkorom egyik komoly sikere volt magyar televízióban a Starsky és Hutch sorozat, és nagyon komoly rajongó tábora volt a Deriknek. Tehát most ez egy büntetés lenne, ha végig kéne néznem egy Deriket. A Starsky és Hutchot se érteném. Tehát egyszerűen nem tudom, mit húznák az időt. Tehát annyira fölpörögtünk, vagy annyira más, hogy dinamikusabban jár az agyunk, hogy egyszerűen másra vagyunk nyitottak. A fiatalok sokkal előbb olvasnak el valamit egy e-bookba, vagy akármilyen elektronikus eszközön, mintsem, hogy papír alapon. A papírnak megvan az a rossz tulajdonsága, hogy iszonyú sérülékeny, elhagyod. Kicsit elkanyarodva a témától, most egy olyan egyesületnek vagyok az elnöke, akik hivatásos hegyi túravezetőket képzünk, nemzetközi tananyag, nemzetközi sémák, meg mindenféle auditálás alapján. Ott ezen olyan szépen mosolyognak, hogy az nem igaz. Annyit mondtak, hogy finoman, hogy hát azért a számonkérés az rajtunk múlik. Úgy kérünk számon valakit, ahogy akarunk, de ők megmutatják, hogy ők hogy csinálják. És akkor nem mondják, hogy úgy kell, de úgy is lehet. És ez a borzasztó ebben, tehát most amit elővettem könyvet, hát szerintem te később születtél, mint sem, hogy az írója meghalt volna, és az a tudásanyag, ami benne van, teljesen más, és Magyarország abban az időszakban, amikor ez a könyv nyomtatásba került, annyira ingerszegény világot éltünk, hogy azt el nem tudják képzelni a mai fiatalok, és a bolhából csináltunk elefántot, egy csomó mindenről szó van egy túravezető képzésbe, de a lényegről nem, hogy az emberekkel például hogy beszéljenek, hogy hogyan kell egy gazdaságossá tenni egy túrát, hogy ne a végén a túravezető fizet, ezek nincsenek benne. Amit le tudott írni egy szerző, hogy hogyan kell, nem tudom én, a tájolónak a mindenfélét karbantartani, meg keresztkérdések, meg ilyenek, de egyszerűen tehát a tananyag már más szerintem, és ez a visszatérve a navigációra. Ott nagyon sok minden nem változott, és kellenek ezek az alapok. Ugyanaz, ami régen volt, de ahogy a hajósok is tudnak szextánssal navigálni, meg egy pontos órával, ma már GPS-szel megy a hajó, és már az sem mindegy, hogy melyik műholdrendszert használja, mert hogy ott is vannak azért faramúci megoldások, és a kommunikációban sem az van, hogy táviratot írunk, vagy nem is tudom, postahivatalon keresztül, hanem mi is éppen egy egyszerű asztali eszközön keresztül beszélünk.
Nekem, nagy szeretettel olvasgattam ezeket a túravezetői könyveket, mert elég sok mindent összevásárolgattam, a MTS hivatalos kérdéslistája és válaszok. Azt azért aláírom, hogy a mi vizsgánkon sem kérdezte meg senki, de hogy olyan kérdések, hogy kell a MÁV-nál megnézni a menetrendet, meg hogy alapvetően, hogy melyik városokból melyikbe járnak buszok, ezek is kérdések voltak, és hát így menetrendek.hu, nem?
Pár évvel ezelőtt kezdődött tanároknak egy ilyen vándortábor vezető képzés, ez egy nagyon jó kezdeményezése volt az államnak, és maga vándortábor rendszer, és ott volt, vagy van szerencsém oktatni, ott a felsoroltak között külföldi túránál szerepel a valuta kiviteli engedély. Mert még senki nem gondolt rá, hogy ilyen, tehát gyakorlatilag nem kell. Nincs is. Tehát nem is tudnál esetleg, hát biztos akkora összegnél valami lenne, és hogy azok az országok, ahova járnak túrázni az emberek, egyszerűen a valutát se, tehát ugyanaz a valutánk lenne tulajdonképpen. Na, szóval, hogy és a ruházatban az egyik legjobb viselet a kockás flaneling. Tehát ami, ha belegondolsz, rengeteg fiatal járja az erdőt, rengeteggel találkozol, nincs rajtuk kockás flaneling. Tehát egyszerűen nincs. Mint ahogy a piros gyapjúzokni is hiányzik már, ami térdig ér legalább, mert az az igazi, mert a többi is jó, de az a piros szín és a térdig érő, annál jobb nincsen.
Igen, nehéz. Szóval én azt gondolom, hogy ennek megvan a helye, mert láttam valamelyik könyvet, amit most tegnap átnéztem, volt benne szabás minta egyébként, hogy hogy tudunk otthon hálózsákot készíteni. Jó ötlet, de ma már azért egész olcsón lehet venni egész jó hálózsákokat, tehát azt hiszem, hogy nem biztos, hogy megéri.
Elérhető eszközök lettek, és nem kell bütykölni, nem kell, egyszerűen meg kell rendelned, vagy elmész egy boltba, tehát most már lehetőség megvan. Az én anyukám, amikor a postánál tervező volt, ő tudta azt, mondjuk most van október vége, hogy április 18-án szerdán 16:30-kor végez, 16:45-től ráér, ott a környéken. És hogy az utazást azt meg tudja mondani egy évre előre, hogy mennyi idő alatt ér oda, mert nem változott semmi. Most borzalmas dolgok pörögnek, tehát ha most kitalálnád, hogy el akarsz menni valahova túrázni, akkor lehet, hogy nem az jutna eszedbe, hogy menjünk el, nem is tudom, melyik vármegyénket mondjam, de mondjuk elmész a Zemplénbe, mert most mindegy, hogy hol vagy éppen, de mondjuk innen Budapestről hamarabb jutnék el szerintem repülővel Nápolyba, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe vonattal, vagy akár kocsival is össze lehetne hasonlítani. És ugyanolyan jól lehetne túrázni, kicsit mások a benyomások. Én ezt mind megértem, de akkor nem volt más. Találkoztam egy idősebb nénivel, az aranyelvényes túravezetők klubjába, aki azt hiszem 8-szoros vagy 10-szeres kék túra teljesítő volt. És kérdeztem, hogy én megértem, jó, oké, elment egyszer, az tök jó élmény. Elment még egyszer, mert hát, ha valamit nem látott. Meg elment egyszer télen, mert azt is megértem. Na de, és ott másik hét. Miért nem egy kicsivel arrébb ment, és akkor, és annyit mondott, hogy fiam, nem volt más. Ezért, mert nem volt más inger. És az a baj, amikor bedugjuk a fejünket a lukba, és nem vagyunk hajlandók ezt észrevenni, hogy már mást kérnek egy túravezetőtől, máshogy szerveződik, mások a kapcsolat a túravezető és a túrázó között.
Minden és más a kapcsolat.
Egy átlagos túránál ma már nem ismerik egymást a túratagok, vadidegenek. Illetve te vagy a Bubu 32, a nem tudom mi milyen csetről. Hát igen, nem is gondoltam, hogy ilyen magas vagy, hát nem tűntél annak. Tehát szóval, hogy egy teljesen nyíltabb szerveződés van, ahol nem a túra programja adja el a programot, hanem a szimpátia, hogy az emberek hogy kapcsolódnak egymáshoz, és a túravezető ezt mennyire tudja a saját oldalára állítani. Ha valaki nem annyira szimpatikus típus, hiába ért mindenhez, hogyha egyszerűen nem tudja magát eladni. Míg az, aki meg lehet, hogy semmihez nem ért, de mégis olyan jó fejnek tűnik, vele elmennek ki túrázni. Ez az egyik érdekesség, és mutogathatod te a jelvényedet, hogy te nincs meg az a platform, régen voltak például a bázis egyesületek. Ezek a nagyobb ipari vállalatoknak a szakszervezeti vonalán alakult természetbarát körök. Ez egy érdekes dolog, majd ezt mindjárt elmesélem, mert ez szerintem érdekel téged. A lényeg az, hogy az, aki el akart menni túrázni, egy napra, két napra, esetleg többre, az elment ezekbe a klubokba, és ott a szakszervezeti vonalon szerveződött klubokba megmondták, hogy lesz buszkirándulás ide, gyalogtúra oda, a Józsi bácsi viszi ezt, a nem tudom, Marika néni azt, és akkor eldönthetted, hogy akarsz menni, vagy nem. És hogyha akartál menni, akkor nem volt az, hogy nem lehetne, hogy a Józsi jöjjön velünk ide. Nem lehet, a Józsi oda megy. Mert azt meg valaki eldöntötte, kiírta a falra, Józsi elolvasta, hova viszek túrát, jó, akkor fölkészülök belőle. Ma már nem így van. Tehát most, ha van egy szimpatikus ember, akivel szívesen töltenéd az időt, akkor tőle megkérdezed, hogy hova megyünk. És ha már sokan kérdezik meg tőle, akkor azt fogja mondani, szervezünk túrát, mondjuk menjünk a Börzsönybe föl. Fönnaszunk Nagy Hideghegyen, aztán másnap menjünk tovább, kitalálom, küldöm a levelet, jó, vagy küldöm a linket. És akkor mindenki tudja a túrát, mert elküldik a nyomvonalat, hiszen tele vagyunk online térképpel, jó lenne, ha az egyik már működne is, és van egy csomó közösségi platformunk, ahol szerveződhetünk, a neten megszervezünk, minden információt össze tudsz szedni, anélkül, hogy fölkelni a székedből, az ötlet után 10 perccel kész túraterved van, és el tud küldeni. Ebben nehéz versenyezni, hogy én annak idején az MTS-nél túravezető voltam, és hogy ki, hogy milyen jogosultság alapján viszi ezt a túrát. Azon jogos, hogy őt követik. Ő a szimpatikus.
Azt mondtad, hogy még a szakszervezeti dolgokról mesélsz.
Amikor második világháború előtt, illetve alatt volt Magyarországon túramozgalom, és akkor a baloldal nagyon keményen ráállt ezekre a túrákra, tehát hogy ők elmentek túrázni, mert baromi nehéz kihallgatni valakit túrázás közben. És ti hol voltatok? Hát túráztunk, hát mit? És ez a belső szerveződés, ez nagyon rátette a kezét. Gondolj bele, hogy egy turistaházba, hirtelen egy kulcsos házba összeverődnek, azt beszélnek, amit akarnak, nincs ott senki, csak ők maguk, kinn az erdőbe. És amikor vége lett a második világháborúnak, és most már ráértek egy kicsit mással is foglalkozok, akkor rájöttek, hogy hát ez visszafele is elsülhet. És akkor a baloldal erre elég komolyan rátette a kezét, hogy ezt ő majd irányítja. Tönkretették a jobboldali vagy polgári szervezeteket. Nem volt ebben nagy politika, de az alapindítatás sose a baloldalról jött, hanem jól érezték magukat. És itt meg ragaszkodtak hozzá, hogy a baloldali politika legyen előtérben, és kitalálták ezt a túrajelentést. A lényege, amit te is kitöltesz. Hol voltál? Kikkel voltál? Mi történt? És amikor irredent a vicceket mesélt valaki 1962-ben Nagyhideghegyen a turistaházba, és a másik túratárs, aki egy másik túrán volt ott, de ott volt, és nem jelentett, akkor figyeljen, hát maga ott volt. Nem hallotta? Miért nem szólt? És a mai napig visszük tovább ezeket a jelentéseket, hogy ki hol volt, kivel találkozott, mit csinált, mi történt, és gyűlnek a jelentések, az, hogy nem erre használják, hanem az emberek a pontokért gyűjtik, ez egy
zseniális. De már akkor is volt pont?
Akkor is, hát
mert akkor már a kommunista párt kitalálta a gamification-t, hogy pontgyűjtés.
Igen, tehát hogy motiválni kellett az embereket, és minél többet mentél, annál több jelentést kellett leadnod, ugye, mert a túrának nem a túra volt az alapja, hanem a jelentés. És akkor aláírás, dicséret volt belőle, meg minden. És a mai napig visszük tovább ezt a túrajelentést, és egyszerűen ez egy ilyen 3x2-es, 3x3-as, nem is tudom milyen rendszerű. Innen jött a dolog, hogy nyilván tartották, hogy mi házat nem tudtak befolyásolni, azt egyszerűen bezárták, nem volt rá pénz, ellehetetlenítették. Ez az időszak, amikor a nagy egyesületek gyakorlatilag tönkre mentek a házaik. Valahogy mindig valami gond volt. Ez volt az egyik nagy csapása a hazai túrázásnak. A másik az volt, amikor ezeket a házakat, amiket elvettek, kiadták Gebinbe. Tehát volt egy bérlője, aki üzemeltette azt a házat, és ezek határozott idejű szerződések voltak, és amikor vissza akarták venni a házat, ilyen volt például a kevényeregi turistaház, akkor az utolsó éjszakán gázszivárgás miatt fölrobbant az egész, és kigyulladt. A másik ilyen érdekesség a csikóvárai turistaház, valahogy az MTS elfelejtett szólni időbe, hogy felbontják a határozott idejű szerződést, mert úgy volt a szerződésben, hogy ha nem a határozott idejű, ha nem csinálnak vele semmit, átmegy határozatlanba, és akkor már ki kell váltani a tulajdonos, vagy a kezelőt, és hát nem tudták kiváltani, és akkor maradt az övé a ház. Így vesztettünk el rögtön két turistaházat Budapest környéken, egyébként erre rengeteg példa van a környékben.
Ez valahol érdekes, mert pont az előző adásban, amit nemrég jelent meg, beszélgettem Juhász Jánossal, aki az ágasvári turistaházat viszi, és neki is vannak véleményei, és beszéltünk erről, hogy miért nincs több ház, de akkor ezek azért további indokok, hogy miért lehet ez. Térjünk vissza arra, hogy amit mondtál, hogy oké, szakszervezet, kiírjuk, hogy túrakör, megyünk Pista bácsival Egerbe, és akkor ott körbesétálunk. Az egész túravezetői képzés anyaga, sőt maga a képzés is, hogy ezt egy turistegyesületen belül, vagy turistegyesületen keresztül lehet csinálni. Na de, mint hogy megbeszéltük, hogy ott az internet, ott vannak a túratárskereső honlapok, vagy csoportok, miért vannak turista egyesületek?
Igazából nincsenek már. Tehát egyik se úgy működik, mint ahogy kéne. Vagy nagyon kevés az, ami úgy működik, ahogy kéne.
Hogy működnek és hogy kéne?
Nagyon sok utazási irodaként, tehát gazdasági társaság, civil szervezeti álcába bújtatott gazdasági társaságok ezek, akik a túravezetés vagy túrák során felgyülemlett pénzt ezen keresztül szerzik meg. Sok minden nem kell hozzá, 10 alapító tag, van egy bejegyzett jogi szervezeted, jól is hangzik, nem KFT egyesület, és lehet már is hirdetni a bizonyos mindenféle túrát, ami nem csak túra, hanem inkább ilyen idegenvezetős dologban is benne van, tehát még ingoványosabb a talaj. Az eredeti turista egyesületek, vagy az eredeti egyesületek olyan civil kezdeményezések, társulások, ahol egy közös, a közösség és egy közös cél érdekében egyesülnek a tagok, és ezen belül mindenféle anyagi előnyön kívüli dolgot gyakorolnak. Tehát a civil szervezet lehet egy baráti társaság, civil szervezet jogi formája most az egyesület, és ez már nincs. Ez nálunk, mi például érdekvédelmi egyesület vagyunk, mi csak nem is sportegyesület. Na, még ez egy külön dolog, de számos fajta egyesület van. Nem nagyon tudok olyan egyesületet mutatni, ami tisztán az egyesülésért és a közös Jézus szíve MGTS dologért működik, hanem mindig van benne valami csavar, mindig ki lehet hozni valamit. Önzőek lettek az emberek, és ez sajnos. Hát, de ez a felgyorsult életünk és a megélhetési problémák közötti ingoványos talaj, nem megvetni kell őket ezért. Egyszerűen annyi van, hogy ez egy jelenség, amivel hát szembe kell nézni. Egy egyesületi túrán, hogyha azt mondod, hogy menjünk el a Börzsönybe, vagy csinálunk mi is olyan programokat, hogy figyeljetek, kimegyünk pont a Börzsönybe, Telente, és ez még a gyerekkorunkból jött, amikor mindenféle felszerelést kértünk karácsonyra, és akkor ezek a karácsonyi felszerelések a nyári hegyekbe kellettek volna, és akkor mindig megbeszéltük azt, hogy hát kimegyünk télen, kinalszunk a Börzsönybe, ez volt a téli cuccpróba, mert nagyjából az a téli hideg az, ami kijön a nyári magas hegyekbe. És akkor kimentünk, sütöttünk, főztünk, beszélgettünk, volt, aki túrázott, de kinnaludtunk a frissen kapott pehelykabátba, vagy a örökölt hálózsákba, és ez a mai napig megvan, mindenki, meghirdetjük, gyertek, kinnalszunk, és ott eldumálgatunk, mindenféle elmesélünk, milyen királyok voltunk, amikor mi gyerekek voltunk, de ez egy ingyenes program, de ugyanezt a programot 6800 forintért hirdetni, az már nem attól szól, hogy milyen jó lenne kint együtt, hanem az lenne, hogy hát kijöttök 100-an, akkor mennyi pénzt tudunk abból összehozni. Ebből bejött bevételt, viszont hát azt valahogy ott az egyesületi vezetések eltüntetik. Tehát erre azért érdemes odafigyelni, hogy milyen egyesületet próbálunk példának felhozni. Szomorú, mert egyébként a gazdasági társaságnak lenni sem olyan nagy dolog, de mégis más az elbírálás az emberek között, főleg egy ilyen közösségi oldalon, és akkor ezt az előnyt próbálják meglovagolni. Ez nem jogszerűen.
Az sokszor eszembe jut azért, hogy én úgy kezdtem túrázni, hogy a geocachingen keresztül egyébként, de hogy utána, amikor a kék túrába belevágtam, akkor elolvastam az Indexen a kék túra fórumot, és elindultam. És nem éreztem se azt, hogy egy túravezetőre szükségem lenne, sem azt, hogy egy turista egyesületre szükségem lenne. És ez azóta, hogy eltelt 10 év, azóta gondolom hatványozódik. Tehát ma van ezekre valójában szükség, és van-e rájuk igény?
Az én véleményem az, hogy van. De kicsit elkanyarodok, aztán bonyolítom, hogy egyszerűbb legyen. Szóval én nem tartom természetjárásnak a teljesítmény túrázást. Oda nem akkor mész, amikor akarsz. Nem abba a tempóba. Nem tudsz megállni, lekanyarodni, megnézni valami, vagy csak leülni, dumálni. Tehát teljesen más a hozzáállása az ügybe is. A túravezetés az nem azoknak kell, akik magabiztosan mozognak az erdőbe, vagy magabiztosan akarnak mozogni, hanem ők a megoldást szeretnék. Úgy mennek el egy túrára, hogy neki megmondják, hogy hol legyen, mikor, és mit hozzon, mit ne hozzon, mi lesz a program, és az az ember, aki ezt az egész programot összehozza, annak a személye a garancia rá, hogy ez meg fog történni. Az az ember, aki így megy el túrázni, ő kikapcsolódni megy, a természetet megy élvezni, illetve a túravezető tudását felhasználva érzi magát komfortosabban, és nem pedig idegenként egy olyan közegben, ahova ritkán kerül ki. Az, aki kín Matula bácsi, annak soha nem fog kelleni vízi túravezető, hogy ott a berekbe ellapátolgasson, mert ő mindent ismer, mindent tud, és nem azért van ott egyedül, mert nem akar még egy Matula bácsit maga mellé. De az ember társas lény alapvetően, és akkor ez egy kapocs, ami összeköt minket. Ez egy jó dolog, tehát egy jó túravezető nagyon sokat segít, igaz, nagyon sokat is tud ártani. Rengeteg olyan probléma van, amivel egy túravezető vissza tud élni, vagy föl se ismeri a problémát, amit generál.
Mire ezek gondolsz mind, ezzel?
Nagyon sok olyan ember van, jönnek hozzánk a visszajelzések, hogy egyszerűen emberileg nem éri fel azt, hogy ő egy csoportnak a vezetője, aki ő nem azért van, egy túravezető, bármilyen furcsa, ő nem azt élvezi, vagy nem csak azt élvezi, hogy kimegy kirándulni, hanem ő szereti csinálni azt, hogy irányít, visz egy csoportot, és a csoportról gondoskodik. Ez része a feladatnak. Hogy miért csinálja ezt? Azért a dicsőségért, amit a végén elmondhat, hogy megint voltunk egy baromi jó túrán. És ezek az emberek, ilyenek vannak, de az nem fér bele, hogy végig élcelődik valakin, vagy végig ugratja, abba a szórakozásába zavarja, aki eljönne, hogy nyugodtan szeretné élvezni, végig a legegyszerűbb forma. Két fiatal lány elmegy túrázni, fiatal fiú a túravezető, végig a lányok mellett van, hogy ő velük tart. A lányok nem biztos, hogy azért mentek, hogy ismerkedni akarnak, de a srác mindenképpen úgy értékeli, hogy most, hogy itt van két lány, szeretne velük testvéri baráti kapcsolatot kialakítani. Ez is egy zavaró dolog, lehet, hogy legközelebb már nem mennek vele, ez is benne van. Vagy valakinek nincs annyi anyagi forrása, hogy olyan felszereléssel menjen, ami éppen a divatos felszerelések, és akkor végig ezen ugratják, hogy na hát a retro ember megjött, meg kikukázta a hátizsákját, ilyen
és ezeket
van.
Te hallottad, ezeket a történeteket?
Ilyenek vannak, mindig vannak, de olyan is van, hogy valakit a súlyával élcelődnek, a képességeivel.
Valaki... A túravezető.
Igen.
Ez nagyon kellemetlen.
Hát nem feladat, tehát nem úgy születünk, hogy túravezetők leszünk, és nem úgy születünk, hogy normális emberek leszünk, azzá válunk, nevelnek, van egy csomó minden, ami befolyásolja az ember viselkedését, nem mindenki azt hozza otthonról, mint amit a másik, és igen, előfordul. Tehát van egy barátunk, aki nagyon jó túrákat visz, ő abból él, hogy a többi hülye. Tehát rengeteg olyan túrája van, hogy a másikkal már voltak valahol, de többet abban nem mennek, inkább vele.
Azon gondolkozom, hogy beszéltünk ugye róla, hogy nem olyan egyszerű egy ilyen túravezetői képzést elvégezni, ebbe nem annyira könnyű bevonódni, és két dolog jutott eszembe egyébként, hogy az, hogy nem merült-e föl az MTS-ben, az egyik az, hogy elég jó minőségű videós tananyagot lehetne csinálni, ami fönn van az interneten, bárki mármikor megnézheti. Nem azért, hogy utána megszerzi a jelvényt vagy sem, hanem azért, hogy ezt a tudást, és el lehet kezdeni a szintvonalaktól, a iránytűn keresztül, meg lehet mutogatni, hogy nézd, ez egy bükfa levele, meg lehet mutatni, hogy nézd, ez a felhő azt jelenti, hogy most már azért kéne valami alá behúzódni, és ezt videóba föl lehetne tenni az internet. És ugyanez jut eszembe a pontgyűjtésről, hogy egy évig írogattam ezeket a túrajelentéseket, összejött a bronzjelvényes természetjáró fokozat, de utána azt mondtam, hogy én túrázni jöttem, nem irogatni. És nem csinálom. És valószínűleg már meg lenne az arany is.
Nem biztos, mert tudod,
nem biztos, de csak azt akarom mondani, hogy miért nincsen az, hogy az MTS-nél egyrészt megvan ez a videók, amit meg lehet nézni, meg egy hónap, ahol beregisztrálok én, Hann András, hogy túrázni szeretnék, és feltöltöm a track logot a valamelyik alkalmazásból, vagy a GPS-emről, itt van ennyi pontot gyűjtöttél, ezt azért lehetne kicsit szélesebb körben elérhetővé tenni.
Pár dolgot, tehát lehet, hogy van ilyen. Az igazság az, hogy azért az MTS nevében én nem szívesen nyilatkoznék, mert mi eltávolodtunk a nézetkülönbségeink miatt, de az biztos, hogy egy nagyon ilyen kétarcú szervezet az MTS, bizonyos dolgokban ragaszkodik a gyökeres, tehát ilyen foggal körömmel, és van egy modern vonala, van egy teljesen őszinte vonala, és van egy össze-vissza beszélő vonala. Tehát, hogy ez nagyon rossz ilyen szempontból a szervezet, és az a baj, hogy hát, igazából te magad is most mondtad el a példát, tehát ők nem fogják ezt megcsinálni, nekik nem érdekük, ők nem akarnak el, nekik nem hobbiuk a természetjárás, nekik más a feladatuk. Azok az emberek, akik ebbe tudnak dönteni, nekik a munkájuk az, hogy a szervezetet üzemeltessék. Abban nincs benne az, hogy menjenek kirándulni, vagy hogy az emberekkel kommunikáljanak. Más nem mondjak neked, megszűnt az MTS-be az ügyfélfogadás. Tehát nem tudsz bemenni és beszélni. Régen bementél, eldumáltál, elhoztál egy füzetet, közben másfél órát elbeszéltek ott az öregek egymással. Most neten be kell jelentkezned, kapsz egy időpontot, akkor mehetsz, és akkor ott van, nem tudsz oda menni, akkor leadják a portán, a portás odaadja. Még egyszer mondom, nekik nem hobbiuk, nekik ez a melójuk. Négykor vége van a melónak, vagy ötkor, nem tudom, mikor fejezik be, és ennyi. Tehát kreatív ötleteket ebbe csak akkor várjál, hogyha nekik ez valamiért az ott dolgozóknak megéri. Mikor éri meg? Ha vagy a munkahelyen belül kap valami elismerést, vagy fizetést. Ugye, tehát ez vagy pénzért, vagy elismerésért dolgoznak. Szerintem ez viszonylag kötött ez a rendszer, tehát itt nincs nagy elismerés, és nincs nagy pénzrész. Hogy másra mondjak, ez a túra pontokat nagyon sokáig papír alapon adták le. Nem a jegyzők, nem a túra jelentéseket, hanem magát az összegzést. És akkor az volt a nagy újítás, hogy akkor most Excelbe lehet leadni. De az lett a nagy újítás, hogy csak Excelbe adhatod le. Tehát nem volt az, hogy valami más formátum, és papíron is az öregek, nem. Mit, március 26-a után csak Excelbe. És akkor nem volt, de hát hoztam a papírt, nem érdekel. Tehát hogy ez a része, ez egy furcsa dolog. Nem tudom, a másik, hogy nincs olyan ember, aki ezt az energiát beleölné. Mi elkezdtük ezeket az oktató videókat, és úgy finoman úgy egy-két érdekességről, mert gyűlik az anyag, de a hazai viszonylatban én nem nagyon látok olyat, hogy egy szervezet így beleállna, vagy egy ember, hogy figyeljetek, én ezt elmagyarázni, bárki el tudná magyarázni, vagy hát nagyon sok ember el tudná magyarázni, ezerféleképpen, és meg lehet, hogy sokkal jobban magyarázná, mint az MTS bármelyik része. Egyszerűen nem vágott bele.
Beszéljünk a magasabb hegyekről. Hogy kerültél te a magasabb hegyekbe?
Hát ez valahol ilyen családi vonal is volt, de amikor általános iskolás voltam, akkor elmentem egy hegymászó tanfolyamra, és akkor ott összehaverkodtam, tehát kialakult egy társaság, hát ez minden tanfolyam így van, mindig hiába van előttünk egy tanfolyam, mögöttünk egy tanfolyam, azokkal vagyunk jóba, akik együtt voltunk tanfolyamon, és amikor úgy kezdett vége lenni a tanfolyamnak, akkor fölröppent a hír, hogy van egy magashegyi túravezető tanfolyam. És akkor én arra beiratkoztam, ez 88-ban volt a vége. 86-tól 88-ig jártam, és már majdnem elvégeztem, talán 89 is volt, ez a Magyar Természetbarát Szövetség magashegyi túravezetője volt, előtte végeztem a hegymászó tanfolyamat, és már adták át a jelvényt, de ez, fú, belegondolni is azért kegyetlen, már adták át a jelvényt, amikor, figyelj már, van neked bronzjelvényes túravezető papíron? Nincs semmi kéne, hát az eredeti kiírásban benne volt, de így nyújtják át, és hol van a te bronzod? Így mondom, nincsen. Hát anélkül nem lehet. Hát akkor most mi lesz? Na, kiderült, hogy akik így négyen mentünk, igazából a magot adtuk a tanfolyamhoz, azoknak egynek sincs, hegymászó tanfolyama volt, de magas, vagy bronzervényes túravezetője nem volt. Jó, akkor iratkozzunk be bronzervényes túravezetőnek. Mi akkor már éjszaka a tájfutó térképpel télen rohangáltunk, tehát, és kínaludtunk, meg minden ilyen, amit a fiatalok megtesznek, és akkor bekerültem egy régi kommunista vonalú bronzelvényes túravezető tanfolyamba, ahol az utolsó alkalomnál ott kint kellett aludni Törökmezőn, mai napig nem felejtem el, és megjelentek az ifák csütörtökön, és letelepítették a sátrakat, amik ilyen nagy sátrak, és emberek jöttek, fölverték a sátrakat, mert majd ebbe fogunk aludni. Mondom, mi akkor már ilyen ponyvák alatt aludtunk, meg bivakzsákok voltak, meg ilyen-olyan szedetvetett sátraink. Télen-nyáron rohangáltunk fel alá, többnyire ide-haza, mert hát a szülők nem is nagyon lehetett külföldre menni, de a szülők még így elengedtek ilyen helyekre. És amikor elvégeztem volna a bronzelvényes túravezetőt, még ilyen handicappes vonalon is, mert nagy türelem kellett hozzá, akkor meg vagy te már 18 éves, és nem voltam, akkor ifjúsági túravezető, és mit, mondom, ilyen nincsen. És akkor megkaptam az ifjúsági túravezetőt, akkor el kellett mennem, hogy bronzelvényes legyek, de akkor még az volt a szabály, akkor úgy értelmezték az egészet erőből, hogy nem abba az évbe betöltött 18, hanem a tanfolyam kezdeténél lévő 18-nak kellett lennie. Én szeptemberi vagyok, tehát a nagy segítség nem lett volna, de mondjuk, ha azt nézik, hogy az évben betöltöm a 18-at, akkor oké. De ők meg úgy értelmezték, hogy arra a tanfolyamra jársz. Tehát nem a bronzosra, hanem az ifjúságira. És a három közül én voltam egyedül ifjúsági túravezető, a többiek meg bronzjelvényesek. És akkor én utána mehettem akkor a ifjúságit átváltatni bronzjelvényesre. Ez is egy ilyen szép időszak volt, és akkor utána, mikor ez megvolt, akkor mondták, hogy hát odaadnák az ezüsti jelvényt, de hát ahhoz 3 év vagy 5 év bronz, már nem is tudom mennyi kell. Ne, hülyes, és akkor nagy nehezen odaadták, hogy jó van, ki meg, ha végignézik a tanfolyamot, meg volt az 5 év, akkor jó. Szóval, és akkor megfogadtam, hogy ezt így nem lehet. Tehát ez az, amikor a kis ember játszik a másikkal, most ő megmutatja, hogy na, most akkor oda csapok, mert ja, a kis hülye fiatalok össze-vissza rohangálnak télen-nyáron, nem baj, majd lesz-e neked ifjúsági túravezető. És így kezdődött nekem, és aztán nagyon sokat jártunk a hegyekbe, és innen jött az alap, hogy mi a hegyeket jártuk, és közben kellett magashegyi túrázni. És akkor nagyon sokszor nem jött össze a hegy, de legalább túráztunk egy Matterhorn és környéke, hogy napokig túráztam a környékén az olasz oldalon, míg végre egyszer kisütött a nap, és akkor hát 3 nap kellett a Matterhornhoz, és volt 2. Na, akkor mit csinálunk? És akkor inkább néztünk valami másik csúcsot, mert egy év múlva visszajövünk. Innen jöttem ez a magashegyi túrázás. És
de ezeket az apáddal is közösen? Vagy
nagyon keveset, ez haverok. Nekem olyan szerencsém volt, hogy gimnáziumban ebből a 4 emberből 3 együtt járt gimnáziumba. Tehát, hogy együtt mentünk oda. Könnyű volt így túrát szervezni, de másra mondjuk annyira komolyan vettük a túrázást, hogy azt számolgattuk, mikor 4. gimnazisták voltunk, hogy az érettségi szünetben hova megyünk túrázni. És akkor valaki olyan február-március környékén szólt, hogy hülyék, hát akkor ti érettségiztek, tehát nem mentek ti sehova. És tényleg, akkor nincs az a 3 nap, akkor nekünk itt kell maradni. És nem az volt, hogy ja Istenem, érettségizünk, hanem nem tudunk elmenni. A bükkbe akartunk egyébként menni, tehát a mai napig emlékszem rá, meg volt a bükk tervünk. És hát teljesen más volt. Tehát képzeld az utazást már eleve egy hazai túránál, és hát még egy külföldinél, Tátrába eljutni, alacsony Tátra. Azért mentünk végig, mit tudom én, 3,5 nap alatt, vagy 3 nap alatt az Alacsony Tátra főgerincét, mert lusták voltunk lemenni sátrazni a gerincről. Mondták, a gerincen nem szabad, de hát 3 éjszakát csak kibírnak név így velünk, és akkor végigmentünk rajta. Ez is ilyen volt, hogy inkább a kényelmünkön faragtunk, semmit, hogy nem menjünk túrázni. Tehát ez olyan csibészes időszak volt. Ugyanez volt a Magas Tátrával, aztán néha, ugye Erdély messze van, mindenki szereti Erdélyt, de olyan messze van, mit tudom én, Gyergyó-Szent Miklós, mint a Gardató. Akkor meg már ott vannak a Dolomitok.
Az egy dolog, hogy Matterhorn, meg Tátra, meg Gardató, de hogy lettél utána te a Magyar Hegyi Vezetők és Hegyi Túravezetők Egyesületének elnöke?
Ugye szokták mondani, meg ővel értszelődnek a többiek, hogy hát úgy történt, mint a kommunista pártban, hogy aki rám szavaz, az egyik kezét leteheti. Volt egy baleset, egy magyar vezető vitt ki egy csoportot, és ott meghalt egy ember a Matterhornon, és mindenki megijedt, hogy most olyan retorziók jönnek a magyarokra, hogy itt azért valamit tenni kell, és ha van egy halott, akkor lehet még egy halott, és ez árt az üzletnek, és innen indult az egész gondolatmenet, és képzeld el, hogy összeállt egy csomó vezető, hogy csináljanak először csak egy beszélgetésnek indult, a beszélgetésből lett egy tervezett fórum, a fórum végén meg kijelentettük, hogy mi akkor létrehozunk egy érdekvédelmi szervezetet, és elindulunk ezen az önképzés vonalon. Én ennek a megszervezésében segítettem, de az akkori munkám az inkább olyan külföldre szólított, és nem is nagyon akartam lenni elnök, és egy másik lelkes ember lett az elnökünk, és akkor az ő irányítása alatt, vagy segédkezése alatt, ő friss nyugdíjas volt, egész jól haladt a szervezet fejlesztés, amikor volt egy pont, amikor ő lemondott. Nem nagyon értette senki se, én külföldön voltam, igazából nagyon nem is találtam magam a helyem ebbe a társaságba. Mindegy, ezt csak fölhívtak, hogy hát az előző elnök lemondott, és hogy mit szólnék hozzá, hogyha indulnék, mint elnök. És hát én nem szóltam hozzá, mert nem nagyon akartam, de egy-két napon belül kiderült, hogy hát nem volt más elnök jelölt, és akkor hát kiderült utána, tehát hogy több a probléma, mint az elért eredmény, és több a feladat, amit meg kéne oldani, semmint, hogy hátradőjünk, hogy mennyi mindent megoldottunk. És akkor ez volt az a pillanat, hogy akkor elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogy belevágni ebben, megcsinálni, rendet rakni, kialakítani. Tehát ez motivált, hogy egy működő rendszert összehozzak. És akkor képzeld el, hogy 3-4 ember volt még, aki ugye az elnökségnek akart volna tagja lenni, és az egyik srác, aki most az alelnök, őt régebb óta ismertem már, tehát 20 éves közös múltunk volt, és nem szerettük egymást. Hú, minden rosszat elmondtunk egymásról. Kiderült, hogy ő milyen jó fej. És érdekes volt, mert ő meg ugyanezt gondolta rólam, hogy ilyen jó fej. És a mai napig nagyon szorosan tudunk együtt dolgozni, nagyon együtt jár az agyunk, és eltűnt az első 20 évnek a problémái, amik igazából nem is voltak, csak lehet, hogy túl fiatalok voltunk, túl sok tesztoszteronnal, és nem bánom, hogy azon kívül, hogy nem kedveltük egymást, igazából más nem történt. De itt nagyon egymásra találtunk, és össze tudtunk hozni egy működő rendszert, ami annyira működik most, hogy 2018-ban lettem elnök, 2018 tavaszán elindult az első képzés, aztán jött egy Covid, az bekavart, és az első évfolyam levizsgázott már, a második évfolyam az 2022-ben indult, a harmadik 23-ban, és most szervezzük a 24-et, és egyre jobbak vagyunk, és egyre jobban fejlődünk, egyre jobb ötleteink vannak, és egész jól beilleszkedtünk a nemzetközi szervezetbe, és példákat is tudunk már adni, tehát nem csak tanulunk, rengeteget tanulunk tőlük, de most már mi is ötletelünk, és most már meg is kérdezik a véleményünket, még úgy is, hogy nem vagyunk tagok.
Azt mondod, hogy szerveztek képzéseket, erről majd még szeretnék beszélni, de előtte kicsit mesélj kérek arról, hogy ezen kívül mit csináltok, mert azt mondtad, hogy egyfajta érdekvédelmi szervezet vagytok, hogy működik ez?
Ez egy kicsit olyanok, mint az űrhajósok, vagy a torreádorok szövetsége, vagy nem is tudom, tehát a diktátorok szövetsége. Képzelj el, közel 40 domináns túrázót egy klubba. Tehát az az egy dolog a közös bennük, hogy egy bizonyos cégen belül, egy közösségen belül, egy társaságon belül ők a vezetők. Na most a vezetők vezetőjének lenni azért az nem semmi, mikor ő úgy jön oda, hogy előtte mindenkit ő irányított, az volt, amit ő akart, majd leül, és akkor jön egy ember, aki megmondja, hogy mi lesz. Szóval ez így nagyon nehéz a feladat, és megvan a megfelelő módszer, hogy kell velük együttműködni úgy, hogy az eredményes legyen. Én rengeteget tanultam az elmúlt 4,5-5 évben, de a fő feladatunk az, hogy a hazai szervezett hivatásos túravezető állomány érdekérvényesítő legyen. Mik az érdekeik? Az, hogy olyan ember ne veszélyeztessen magyar utasokat, túrázókat, akinek nincs fogalma a túrázásról. De az érdekeik az is, hogy az ő tudása olyan magas szintű, hogyha véletlenül egy ilyen társaság bajba kerül, ott viszonylag közel hozzájuk, akkor ő segíteni tudjon, megoldja a problémákat, és ne generálja a problémákat az év 365 napjába, és a megadott környezeten belül. Vannak határok, amiket lehet feszegetni, de a túrázás az nem hegymászást jelent, hanem inkább az eszközhasználatok egy érdekes egyvelegét, de a túrázáson belül ezek az emberek, akik nálunk végeznek, nagyon jók ilyen téren. Érdekük az is, hogy a lehető legjobb feltételek mellett tudjanak túrát vinni, legyen biztosításuk, felelősségbiztosításuk, kedvezményesen tudjanak felszerelést vásárolni, akár olyan szinten is, hogy az ő utasaiknak tovább tudjanak adni olyan kedvezményeket, ami aztán az ő vállalkozását erősíti, de benne van a továbbképzés, az elméleti továbbképzés, információáramlás, hiteles információáramlás. Tehát az nem fér bele, hogy azt hallottam, hanem hogy emberek a tiroli turisztikai hivatal ezt és ezt kérte az ilyen és ilyen típusú vezetőktől. Ez információ. Az a valaki azt mondta, hogy azt hallotta, hogy Tirolba nem tudom mi, mit kell csinálni, az nem információ. Az csak egy pletyka, vagy én nem is tudom, nem kell rá odafigyelni. Vagy oda kell figyelni rá, de nem kell komolyan venni egyelőre. És akkor a mi dolgunk az, hogy így közösen kibogarásszuk, hogy a boldogulásukhoz, vállalkozásukhoz a lehető legtöbb olyan információt, ami segítség. A túra ötletektől, a repülőjáraton át, a nem is tudom miért.
Akkor a ti tagjaitok azok olyan emberek, akik tipikusan külföldön, tipikusan magashegyi túrákat.
Igen, ez
mert itthon nehéz magashegy.
Történelmi sajátosság, ugye, hogy jelenleg nincs magashegyünk, nem mondjunk le róla, de lássuk be, nincsen. És ebben még az is benne van, hogy emelkedik a Mátra, tehát azt még nem fogjuk kivárni. Magashegyi körülmények között, mert az is érdekes, hogy például Norvégiában teljes jogú túravezetők ezek az emberek, és ott a normál túravezetőnek ugyanazt kell tudnia, mint a magashegyi túravezetőnek, hiszen a körülmények olyan, Wales, Skócia, gyakorlatilag ez innen indult az egész. Van is a képzésnek olyan sajátos részei, ami igazából arra a környezeti részre jellemző, és nem pedig például a mi tájunkra. Ebből van egy csomó érdekes dolog, ezt majd mindjárt elmesélem. De ami érdekes az egészben, hogy ez a külföldi munkavégzés, ez Magyarországon nem szabályozott egyelőre, de külföldön igen. Tehát ahova te túrát viszel, mondjuk Ausztriába, ott milliméterre meghatározzák, hogy ki vihet túrát. És nem az a válasz, hogy én magyar vagyok, hanem neked be kell tartani a helyi szabályozást. És ez milliméterre megvan. és mint magyar nem tudtad eddig betartani, mert nem volt ilyen képzés, amivel sikeresen tudnád túrát vinni. Tehát nincs bennünk semmilyen, sem harag, sem feszültség, hogy valaki nem képzettként visz túrát az Alpokba, Szlovákiába, akárhova. Ebben nincs baj, hogy nincsen meg a megfelelő papírja. De ez a mesterség elsajátítható, akár az internetről, akár az életből, könyvekből. Tehát ha erre se veszi a fáradtságot, az bizony bosszantó. Az egységes képzést meg kell kapni mindenkinek egyformán. Ez egy munkavállalásra jogosító képzés. Én nem mondom, hogy más túravezető képzéssel nem lehet a milyenket párhuzamba vonni. Tény, hogy a magashegyi részt az máshol nem tanítják, de ettől függetlenül ezek a képzéseknek a vége az az, hogy maga az ember, maga a túravezető az olyan tapasztalatra tesz szert, és olyan vezetési ismeretekre, rizikóelemzésre, mindenre, ami az arra felé vesz, hogy nem ki kell mászni a bajból, hanem nem történik meg a baj, előtte megelőzi. Lehet, hogy a nem tudom én milyen túrázóknak ez túl biztonságos, akkor megbeszélik a túravezetővel, hogy legközelebb nem mennek vele, vagy valami, de az ügyfél biztonsága van mindenek előtt.
Megnéztem a honlapotokon, hogy azért elég más ez a képzés, mint amit én elvégeztem, a bronzjelvényes magyarországi túravezetőképzés. Már csak az, hogy van egy felvételi vizsga, 30 kilométert kell megtenni 1500 méter szinttel, és 8 kilós táskával 10 óra alatt, az már azért egy, tehát hogy oké, meg lehet csinálni, de azért, ha még nem volt soha túracipő a lábadon, akkor talán nehéz lesz.
Úgy van, hogy 32 kilométer, 1600 szint és 9 óra. Tehát a időjárási körülmények miatt lehet egy órát adni nekik. Ez a Börzsönyben van, tehát minden évben meghirdetjük, és mindig publikus, nincs titok benne, tehát majd a végén megmondjuk, hogy hova. Ne menjenek és gyakoroljanak. Hát nem az a lényeg, hogy kitoljunk a próbálkozókkal, vagy felvételizőkkel, hanem hogy sikerüljen nekik. Nulláról nem lehet valaki vezető, ezt mindig elmondjuk. Viszont a képzés maga, az mindig változik, de ez a felvételi, ez mindig ugyanaz. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy minden egyes ember ebbe azonos, hogy ezt megcsinálta, ellenőrzött körülmények között, időmérő pontok vannak, még a nyomvonalat sem mondjuk meg, az, hogy melyik irányba menjen, egy körtúráról van szó, egyszerűen a pontokat érinteni kell. És oldják meg. Tehát még ebben, hogy ő most fut, sörözve megy, mindenre volt már példa, az lényegtelen. És a 8 kilós hátizsák is érdekes. Egy túravezető, ha elvisz csoportot a magas hegyekbe, vannak kötelező felszerelései, van egy csomó olyan dolog, amit magadnak viszel, van, amit a túra miatt viszel, és van, amit a túratársak miatt, vagy hát az utasok miatt viszel. Ez nem 2 kiló, ez nem egy övtáska, vagy valami ilyesmi, hanem komoly felszerelés. Elég redukált felszerelés, hogyha a hegymászó felszereléshez nézzük, de van, amikor visznek kötelet, plusz vizet, első segédcsomagban is egy kicsit más a dolog, és ez 8 kiló fölött van. Ez a nemzetközi standard egyébként, tehát az összes ilyen embernek ezt kell csinálni.
És ezután 110 nap.
110 oktatási nap. Most pont itt van előttem, de most nem azért, mert beszélünk, hanem mert ez is egy, nem az a típus vagyok, aki annyira előre tud tervezni. Vannak ötletek, tervek, de nem az a poroszos vonal, de most pont a pozíció és a feladat miatt, tehát úgy képzeld el, hogy 2027. január 15 és 17 között van a téli záróvizsgája annak az évfolyamnak, ami jövőre lesz a felvételie. Tehát így előre tervezünk. A oktatások, túrák felénél megvan, hogy ki, mikor, hova viszi az embert, és mit kell csinálnia. Nem engedhetjük meg azt, hogy rögtönözzünk, hogy ötleteljünk. Egyébként 89 lesz az idei, vagy a 24-es tanulói nap, mert hogy ez a képzés is még nem találtuk meg. Még keressük, hogy hogy a legjobb. 110 volt eddig a leghosszabb, 49 volt a legrövidebb, az volt a legelső. Az kiderült nagyon hamar, hogy ott nem tudunk mit csinálni, vagy az kevés. Ez a 89, ez így jó lesz, viszont itt is vannak kötelező túrák, amit egyénileg kell megcsinálnod. Mondok egy példát, a Gyömbérre föl kell menni, tehát úgy van, hogy a Gyömbérre, Hopokra és a Deresre. És mehetsz egy nap alatt, mehetsz két nap alatt. Ez tőled függ. Ez egy. Adunk 20 túrát, abból 10-et kell teljesítened.
De ezt akkor ki a saját időbeosztása szerint?
Ezt úgy oldja meg, ez tapasztalatszerzése. Ide mi nem viszünk túrát, de menjen el. Ha már volt ott, semmi gond, kérjük a fotókat, mi hiszünk. Tehát nem a kákán keresjük a csomót, egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk látni, hogy fölment oda. Hogy ő maga mondja, de olyan, hogy az idei felvételiben benne van, hogy valamennyire kell sziklamászó alapismeretekkel rendelkezni, ő maga nyilatkozik, hogy mászott már sziklát. Tehát nem kell nem ellenőrizzük, hogy ő megy. De ne ott mondja, hogy ő szédül, neki ez nem megy. Nem, ő már egyszer ezt csinálta. Tudja, hogy ilyen lesz, tudja, hogy milyen. Ne nálunk legyen meg a nulláról az első lépés. Utána mi megtanítjuk az összes többire, de például a térképpel való tájékozódásnál ne derüljön ki, hogy ő diszlexiás, vagy én nem is tudom micsoda. Nyilatkozik, vagy hát kijelenti, hogy volt már olyan, hogy ő önmaga egyedül térkép segítségével keresett meg meghatározott tereppontot. Ha ez megtette már, akkor az azt nem mondhatja, hogy hát én nem látom át a térképet. Tehát vannak ilyen egyszerű felvételiek, lehetne szigorítani, de az a minden nulláról kezdünk. Tehát, hogy a legalapvetőbb dolgoktól, és ami még érdekes, hogy iszonyú magas az önképzési rész. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk tőlük, hogy adott anyagokat önmaguk sajátítsanak el. Erre mi megadunk minden segítséget, bármikor lehet konzultálni, van rá idő, hiszen hát gondold el, hogy a 2024-es év is 2024 márciusába kezdődik az évfolyam, és 2027 januárjába ér véget. Szóval azért van ott, rengeteget találkozunk, rengeteget kommunikálunk egymással, ez az információ áramlás, ez megy, és fejlődünk. Mi is fejlődünk, új dolgokat kell. Mondok egy tök egyszerű példát, nagyon sokan biztos ismerik ezek a bivakzsákok. A bivakzsák, ez egy, erről van külön egy posztunk, de a lényeg az, hogy ez egy szükségmegoldás, a sátor és a takaró ponyva egy keveréke, szél, víz, hőmérséklet szempontjából jó, mindig nálad van kis csomag, belebújtok ketten a túratársaddal, és akkor éjszakára ott, ha valami baj van, akkor ha ebbe éjszakáztok kint, akkor nagyobb komfortban tudjátok végselni ezt az időszakot. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy igen ám, de itt van egy túravezetőd, meg mondjuk 5 utas, és az nem fér be egy-két személyes bivakzsákba. És most már vannak olyan bivakzsákok, amik 4-5 személyesek. Mert hogyha 2 utast beteszel egy bivakzsákba, az megoldás, de ők akkor ketten egyedül, 2 tudatlan ember, nincsenek ott annyira komfortba, nem, azt se tudják, mi történik, vagy ez is előfordulhat. És most már van olyan bivakzsák, ami van 3-4 fős, van 8-10 talán a legnagyobb, amit láttam. Ez arra van, hogy esik az eső, nagyon fúj a szél, gyorsan összekuporgunk, kinyitjuk, és megvárjuk, míg elmegy a zápor, vagy valami olyan körülmények nem változnak, hogy biztonságban tudjuk tovább vinni a túrát. És akkor ez amikor már elérhető, tudjuk oktatni, megvannak róla a nemzetközi vélemények, akkor utána bekerül a tananyagba, szereznünk kell egyet, ugye ezek általában nehezebb dolgok, és akkor utána megmutatjuk, hogy kell, mint kell. Ilyen például a vízen való átkelés, vagy vízen a patakon való átkelés, amikor megáradt patak, nem tervezett vízi átkelés van, tehát nincs híd, vagy nem eleve úgy készülünk, hogy át kell vágnunk rajta, és akkor egy megáradt hegyi patakon hogy kell átmenned? Egyedül, ketten, hárman, kötéllel, kötél nélkül, mekkora vízbe tudsz menni, hogy tudsz menni, mi van, ha elsodor, mi van, ha valami baj van, hogy tudod megoldani, milyen terepidomokat kell keresned ahhoz, hogy a lehető legnagyobb segítséged legyen. Ugye tipikus dolog, hogy a nálad lévő derékalj, ugye a polifon vagy önfelfújó matrac, ez tök jó föntart a vízen, hogyha ennél mélyebb a dolog. Tehát elő kell venni a önfelfújó matracot, fölfújod, rátekered a hátizsákra, azt összekötöd egy pruszik zsinórral, és majd így átmész, át tudod tolni simán a vízen a cuccot. Nem kell külön cipelned a dologba. És akkor tehát ilyen tananyagok, ezek mindig jönnek, mindig újabb és újabb dolgok vannak benne.
Ez lehet, hogy kicsit túl belekérdezős, de hogy mi kerül ezen a tanfolyamon a honlapotokon szerint 4800 euróba?
A 110 nap oktatás. Tehát mindig elém jön az ábra, hogy nem lehetne olcsóbban, és akkor van egy lovad, amit az elején elkezdtek ilyen kidolgozva, a végén meg ilyen ceruzarajz. Szóval biztos meg lehetne csinálni olcsóban, de az a magas szaktudású ember, aki erre rászán 110 napot, és mindegy, hogy egy ember oktatja le a 110-et, vagy 5 oktat 110 napon át, a hétvégéjét ráadozva, aznak ára van. Ezt nem lehet madárfüttyel kifizetni meg avval, hogy baráti készfogás. Van, akit lehet, és van, amikor kell, és az ember szívességet kér. De úgy, hogy megegyezek egy Margit nevezetű erdésszel, hogy 2025. május 16-án ő tart előadást, azt meg kell fizetni. Mert ő ott lesz. Abban nem lesz gond, míg a többi vagy jön, vagy nem jön, most ő inkább kifesti a konyhát, vagy nem tudom én, mi történik, ez pénzbe kerül. A szaktudás, a szakember, az sajnos pénzbe kerül. Egyébként a hallgatók, egyesületi tagok is, az egyesületen belül nincsenek titkok, tehát mindenki látja ennek a gazdasági vonalát, hogy van, mint van, föléjük a pénzt a tanfolyam alatt, de ami pénz marad esetleg az egyesületnél, még nem tartunk ott, hogy nyereséges lenne, mert ez a nemzetközi akkreditációs vonal az egy vagyonba került, azért azt el lehet mondani. Tehát ott nem a hazai szakembereket kellett megfizetni, hanem a külföldi szakembereket kellett megfizetni napokon át a hegyekbe. Szóval az egy külön vagyon volt. Képzeld azt el, hogy a marad egy kis pénz, az továbbképzésre költjük. Tehát valaki vagy valakik a tanfolyamból elmennek mondjuk a szlovák vonalhoz, vagy Szlovéniába, vagy Ausztriába, és ott egy-egy ilyen szakképzést elvégeznek. És ott ők dolgozni mennek, azért mennek ki megtanulni pont mondjuk a vízi átkelés, mert megmondom őszintén, a vízi átkelésen sokat nem akartam foglalkozni, én is voltam vízbe ugye alapon, hát mi van ott, és bebizonyították, sőt, nem kell bizonygatni, hogy ez egy komoly tananyag, amivel foglalkozni kell, jó, de nem volt ilyen oktatónk, aki ezt tudná, és ahhoz, hogy legyen ilyen oktatónk, az pénzbe került, és a vége az, hogy most ő oktatja ezt a vízi átkelést. Tehát, hogy ez kerül ennyibe. De ha úgy nézed, hogy van olyan hallgatónk, aki tanár a Nyugat-Magyarországon, ő azt csinálja, hogy ahogy elkezdődik a nyári szünet, elmegy Ausztriába túrát vezetni, naponta 270 eurós napi díjér. Mert ezeknek a új MLA vezetőknek ennyi a napi díja, 220, 240, 270, tehát e között attól függ, hogy melyik országban nézed, ő elmegy durván 50 napot túrát vezetni, tehát ezért a 4800 euróért egy európai szakmát kapsz igazából, amit bárhol elfogadnak, hát jó, a helyi adminisztrációval foglalkozni kell, igaz, interneten keresztül, de egy kész szakmát kap, amit igazából, hát a világon mindenhol, hát most már egyre több helyen lehet, már Amerikában is pedzegetik, hogy ott is elfogadják.
Félre ne érts, nem megkérdőjelezni akartam. Nem. Csak ahhoz képest, hogy mennyibe kerül és mit ad az a képzés, amit én elvégeztem, ahhoz képest ez egy több nagyságrendi különbség, akár a ráfordított energiában az én részemről, meg a ti részetekről, meg hát nyilván a költségekben is.
Nagyon nehéz az összehasonlítás. Egy bronzérvényes túravezető tanfolyam 5000 forint és 40 ezer forint között kerül. Most talán inkább olyan 40-50 körül van, és ezt úgy érték el, hogy kötelezően 9 hónapra húzták az oktatási időt. Tehát nem azt mondták, hogy mennyi mindent kell leadni, hanem legalább 9 hónapig kell tartania. Ez egyik fele, a másik az, hogy idehaza túravezetőként nem tudsz sok pénzt keresni. Egy nemzetközi túravezető tud. Viszont igény is van a magasabb szintű oktatásra, a legújabb oktatási anyagokra, az állandó jelenlétre, az információbázis, minden egyébre, és azokra a szakemberekre. Képzeld el, hogy össze kellett, a nulláról kellett építkeznünk, mert nem volt olyan ember, aki erre alkalmas lett volna. És akkor azt mondta, tehát vannak a hegyi vezetők és a hegyi túravezetők nemzetközi vonalban, a hegyi vezetők között volt egy magyar srác, ő 350 eurót kért egy napra, és 20 napot oktatott. Tehát a...
Világos, persze. Hát de persze, nyilván.
Na most az volt a 40-49 napos képzésünk, abból 20-at ő oktatott, tehát el tudott képzelni, hogy ott bajba voltunk. És utána jöttek a nemzetközi ellenőrök is, és olyan 300 euró körül kell számolni egy ilyen szakembernek a díját. Van drágább, van olcsóbb. Tehát erre megy el. A titkos ausztrál opálbányákra alig költünk egyébként. Tehát az...
És mit mondaná azoknak az embereknek, akik szeretnek a természetbe járni, valahogy ők azok, akik összeszervezik a barátaikat, ő ír mindenkinek, ő találja ki, hogy most melyik következő kék túra szakasz, hogyha szeretnék ezt tovább csinálni akkor, vagy komolyabban, akkor mit érdemes következő lépésként?
Magunkat akkor tudom ajánlani, ha valaki ezt komoly hitvallásának tartja, hogy ő a hegyekbe szeret járni, és túrát akar vezetni, nagyisten ebből akar megélni. Vagy munka mellett akarja a hobbiát fedezni ezekből a költségekből, ilyen is van. Az átlag tanfolyamosunk az a 30-as évei végén járó munka mellett tanuló ember, aki szintén a jövőben a munka mellett szeretne túrát vezetni Európa számos pontján. Én azt tudom mondani azoknak a lelkes titánoknak, hogy tanuljanak. Nem mondom, hogy tőlünk, de nagyon sok helyről lehet információt összeszedni, hogy lesz valaki jobb túravezető. És nem szerettek erről papolni, hogy megmondtam, hogy így kell, megmondtam, hogy rengeteg megoldás van. Talán az indoklása sokkal többet számít, mint a megoldás. És az a jó túravezető, aki nyíltan áll bele a dologba, megmondott, hogy te oda azért nem viszel túrát, mert te ott még nem jártál. Tipikus példa. Tehát hiába akar 12 ember elmenni a retyezátba veled, hogyha te nem voltál retyezátba még, akkor ne vigyél oda túrát. és mondd meg, hogy azért nem, azért nagyon szívesen elvinnek, még nem voltam ott. És nem tudom én, mikor tudom, el tudok menni a retyezádba, megnézem, figyeljetek, utána összeírom, hogy és menjünk együtt, persze, nincs, senki nem fog haragudni. Inkább büszkék lesznek rá, hogy lám, ez milyen nagyszerű ember, hogy mevenni, vállalni, és tesz azért, hogy oda túrát tudjon vinni. Ez egyik fel. A másik, hogy való igaz, hogyha egy idegen nyelvvel rendelkező fiatalról beszélünk, már pedig nagyjából mindegyik fiatal ilyen, ezek a nemzetközi szervezetek, cégek, emberkék videói, mindenféle megosztón, ezek nagyon nagy segítségek, tudásbázis. A másik, hogy azért ne féljünk kérdezni. Tehát, hogyha valaki el akar menni valahova, nyugodtan utol tudnak érni minket is, mást is, látják, hogy ott voltak. Mondok egy tök jó példát, én nagyon szeretem a Fátrát. Szerintem tök jó hely, nincs is messze tőlünk, nagyon gyorsan oda lehet menni, nagyon szép, a sziklák is kifejezetten jók, azt is alacsony, tehát a fák is benne vannak a sziklákba. 1500 medve van. Most már oda nem menjen ember ilyenkor, mert ilyenkor már medvék úgy gyűjtögetnek, meg próbálkoznak, és egész Szlovákiában is van, vagy 4000 medve, és iszonyú kinnaludni is veszélyes, táborozni, megvannak a szabályok, hogy lehet, tehát hagyjuk is azt a környezetvédelmi szabályozást, vagy a jogszabályok hogyan engedik meg, hanem a józan ész is megköveteli ezt a medveveszélyt. Tipikus dolog. Voltak ott, meg kell kérdezni, figyeljetek, mennénk ide, mi a véleményetek. És senki nem azt fogja mondani, hogy ne menjetek, hanem azt fogja mondani, hogy figyeljetek, ha mentek, ebben is ebben számoljatok, ha mentek, akkor inkább próbáljátok így menni, ez egy jobb ötlet, itt lehet házba aludni, oda nem biztos, hogy megy a medve, vagy ezek így benne vannak. Magyarországon egy kóbor medve szokott lenni. Most gondold el, hogy avval találkozni, mikor Magyarországon ez a medve kóborolt, vagy hát néha visszajön, akkor annyira féltek tőle az emberek, hogy a Büki Nemzeti Park területén a falupások 70%-a csökkentek. Mert hogy nem akartak összefutni a medvével. Képzeld azt el, hogy Szlovákiában, mondom, 4000 medve bóklászik, és nem nagyon hallasz róla, hogy most így úgy széttép. Tehát jó, vannak találkozásuk, balesetek, de mégis ez egy tudás, amit össze lehet szedni. És ez is meg kell kérdezni. Tehát egy ifjú titánnak néha azért ezek nagy feladatok, hogy szerénységet gyakoroljanak, de én azt merem mondani, hogy találják meg azt az embert, aki hitelesen elmondja nekik, hogy ott éppen mi a probléma. És hogyha szeretnének fejlődni, akkor egy olyan bronzelvényes tanfolyam, amit elvégezti, ez baromi jó alap. A navigáció 99%-a ugyanaz, jó, mondjuk 80%-a ugyanaz, és ugyanaz a helyzet az első segély alapokkal, a túraszervezés alapokkal, minden egyébben. Tehát van, megvan, hogy lehet elindulni, nem be kell csöppenni, mint Pilátus a krédóba, hanem egyszerűen föl tudod építeni ezt a szintű karrieredet. Nálunk a hegymászó, sziklamászó tudás is igény, hiszen vannak ezek a Via Ferrata utak, vagy klettersteigek, vagy vasaltutak magyarul, amin mehetnek túráink, arra külön kell készülni, hát nem arra kell készülni, hogy és akkor föl kell tudnod húzni egy embert, hanem hogyha valaki bajba kerül egy ilyen úton, akkor azt hogy tudod úgy megoldani, hogy ne legyen komoly baj. Elfárad, hogy tudtok visszamenni, és a többi, és a többi. Tehát ezeket tanulják meg nálunk az emberek, de erre részenként is lehet készülni, képződni, vagy én nem is tudom, mi a helyes kifejezés. Tehát ez fontos. Cserkészmúlt, tipikus dolog. Nem tudom, voltál egy cserkész?
Nem.
Ése? Mert akkor pont nem volt, viszont úttörő voltam. Szóval ez hogy a nem talán te többet forgolódsz egész fiatalok környékén, hogy nagyon sok embernek ez a természetben való lét, ez egy ilyen idegen elem, hogy ez inkább a félelem tárháza, nem pedig a megnyúvási vagy az élményeké.
Én cserkész nem voltam, de voltam, nálunk minden évben volt az iskola szervezésében egy kéthetes nyári tábor, katonai sátrak, konyha, fürdősátor, stb. Szóval az a legyünk kint két hétig non-stop, az megvolt.
Na most képzeld azt el, hogy a fiatalok jelentős részénél ez nincs meg. Szoktam vándortáborokat kardírozni, meg oktatni a tanárokat, ott komoly gond. Ő nem jár az erdőbe. Kétnapos képzés és 6 doboz kemotoxot hoz, hogy még véletlenül se legyen olyan környezetben, ahol valami bogár lenne. És ez mind-mind eltávolodunk tőle, tehát én azt a fiatalt, aki ebből szeretne erőt meríteni magának, hogy jár túrázni, túrát szeret vezetni, minden témelen csak támogatni tudom. Tehát az hozzá kell tenni.
Ha én elmegyek barátokkal túrázni. Mondjuk voltunk tavaly nyáron a Hochschwaben. És mondjuk én találom ki az útvonalat, és mondjuk én mondom meg, hogy melyik hütte.
Te vagy a túravezető, te vagy a legtapasztaltabb, ha nem lenne vezető közöttetek, jogilag te lennél a túravezető.
Na, ezt akartam kérdezni, nekem viszont arra semmi papírom nincs olyan Ausztriában.
Nem is kell. Maga a hegymászás, a hegyekben való mozgás, az a világ egyik legcsodálatosabb dolga, az borzalmas lenne, az a magyar mentalitás, hogy elveszünk belőle. Tehát a Ausztriába, de a hegyek birodalmában bárhol, tehát te mehetsz túrázni, vihetsz közösséget, pénzt nem kereshetsz vele. Tehát ez olyan, mint az üzletszerű kijelgés. Nem az büntetik, hogy kijelegsz, hanem hogy üzletszerűen. Rengeteg olasz vallási közösség, ilyen szerzetesek visznek gyerekeket. Ők nem végzett hegyi vezetők, nem is kérnek érte pénzt, nincs semmi. Ők azért visznek, mert szeretik vinni, szeretik megélni a gyerekekkel együtt a természetnek a szeretetét és látványát. Ezt nem veszik el az embertől. Oda mész a haverokkal, ahova akarsz. Azt csinálsz, amit akarsz. Az egy más kérdés, hogyha te haveroktól véletlenül 100 000 forintot elkész, csak azért, mert vannak költségek, ott már azért az melegpite. Tehát az egy más dolog. Itt egy kicsit azért én ezt a részét támogatom. Tehát nekem ez jobban tetszik, mint az, aminek az elnöke vagyok, de a legegyszerűbb tudásbázist itt lehet utolérni. Ennek a segítségével, ennek az egyesületnek a segítségével tudjuk megteremteni azt a feltételt, hogy gyakorlatilag szórjuk az igét. Amikor én elkezdtem a hegymászó tanfolyamot, meg hegymászás, meg ilyeneket, az öregek nem segítettek semmit se. Tehát annyira ez a magamnak megtartott tudás, információ bázis volt, hogy szerzett valaki valahonnan magának egy könyvet, azt nem mutat, azt sem mondta, hogy van. Egyszerűen az ő szenvedjen meg érte a másik. Én nem ez a típus vagyok, én inkább hajlok erre a mindenkire süssön a nap elv, és ez is hozzátartozik, hogy most már tudunk oktatni, ha valakit érdekelne, vízi átkelést. Attól nekünk nem lesz se több, se kevesebb, hogy 100 emberrel több tud rendesen átkelni egy patakon. Akkor inkább tanítsuk meg, ha kíváncsi rá, egyszer-egyszer belefér, hogy tartunk egy nyílt napot, és akkor ez így működik. De komplex tudást összeszedni a neten meg az nem megy. Azért az úgy, az sárkányos. De az, hogy most ott tartunk, hogy van egy oktatókönyv, itt van előttem, várjál, ez is nagy kupi van az asztalomon. Hát de ez rock climbing. Ez egy viszonylag nagyobb sorozat. Ez a hegymászás meg a túrázásnak az őskorára vezet vissza. Nincsenek eszközök, nincsen, tehát a legegyszerűbb dolgoktól kezdik, hogy kell megtanulnod ezt. Tehát ma Magyarországon, ha elmész sziklát mászni, kinéznek, hogyha nem tudom én milyen eszközzel biztosítasz. Ő megmutatja azt, hogy kell válból, amikor a kötél a válladon van, és úgy biztosítasz, azt is megtanítja, mert nem mindig van nálad eszköz. Nem mindig viszel, gondolod, de elmentek a fogarasba, nem tudom, voltál fogarasba, lehet ott egy-két olyan szakasz, ahol az egyik túratás beszarik. Azt mondja, hogy figyelj, itt én nem biztos, hogy fölmerek menni, vagy nem biztos, hogy lemerek menni, mert lefele nézve még furább a helyzet. És akkor azt mondod, hogy figyelj, van nálam egy darab kötél, mondjuk 8 méter, de lehet, hogy mindenkinél van 4 méter, és összekötitek, bekötöd az illetőt, és szépen óvatosan lebiztosítod. Nincs nálad semmi más, csak azok a 3x4 méter madzag, amit össze tudtál szedni. De ott is meg kell oldanod a problémát. Mert te vagy a vezető, neked kell tudni. És amikor tudod, akkor ő meg biztonságban fogja érezni magát. Mert nem az marad meg, hogy hogy összefostam magamot lefele, hanem figyelj, én ott megjöttem, bekötöttek, lebiztosítottak, lekötöttem magam, és lejött mindenki, és tök boldog voltam. És ez a fontosabb szerintem. És ezeket a könyveket vadászok, hogy nem az a lényege, hogy vegyél még 3 cuccal többet, hanem hogy mi az a tudás, amit mindenképpen tovább kell vinned, amit át kell adnod annak, aki így fog túrát vezetni. De ehhez, hogy te ezt használd, egyszer olyan helyen kell lemenned, ahol nem mersz lemenni. Ahol azt mondod, hogy figyelj, jó lenne engem, itt most biztosítanának. És erre kell ez a sok nap. Tehát ez amikor... Uh-huh. Tehát most gondold el, hogy elküldjük őket 10 túranapra, ez a 89 fölé még fölmegy 20 napra legalább. Tehát, hogy az már olyan, az is olyan 100 fölötti dolog. Egyébként külföldön, mert ez is nagy energia, hogy külföldön hogy csinálják, magasabbra teszik a színvonalat. Tehát azt mondják, hogy ott vannak már ilyen vezetők, vizsgázat, 20 éve menő dolog, hogy menj el vele ilyen-olyan minősítő túrára, ilyen túrára, olyan túrára, és akkor a vége az, hogy az emberünk az már úgy megy a képzésre, hogy majdnem mindent tud. Már volt vízi átkelése, már ereszkedett, már tud biztosítani, már tud ezt, tud azt, csak azt mondják, hogy jó, akkor egy év alatt megtanítjuk. Nem olcsóbb lesz, csak gyorsabb. Hm. De itt most még nincs meg az a, az a pár ember, akihez oda merni mondani, hogy menjed, vidd el, majd visszajössz, szólsz, hogy készen van, gyors talpaló, megmutatja, mit tud, és akkor meg vagyunk vele. Uh-huh. Ezt még nem, még nekünk ezt végig kell játszani. Hát még benne van egy pár év fejlődés azért a rendszerben, azt én nem mondom, hogy nem. A 2027-28 az lesz a jó év onnantól.
Majd akkor beiratkozom én is.
Hát mondom először, gyere el, tehát a ilyen Via Ferrátán gondolom voltál már,
volt,
nem?
Volt, hát Magyarországon.
Ja, egészen más. Magyarországon nehezek az utak, és rövidek. Tehát D-s, E-s. Az azt jelenti, hogy két mozdulatod van. Egyébként olyan, mint egy gyerekkoromban volt ilyen rendőrségi ügyem is. Találtunk a Csepelen egy házat, az egyik srác Sziget-Szent Miklóson lakott, és úgy mondta, hogy ott van ilyen, és elmentünk megnézni, és a villámhárítón mentünk föl, mert hogy az olyan, mint egy Via Ferrata, és olyan beton volt a fala, meg egész jól nézett ki, de se az ipari öröknek nem tetszett, és utána még anyámék is leszittak baromira, hogy lettünk ilyen hülyék, de jó poén volt. Tudod, az a klasszikus villámhárító, na azon mentünk föl. Na hát az az E-s nehézség, de egy hosszú B és C, és amikor mozogsz, a sziklán mászol, az csak biztosítani van, bambulsz, nem azon izgulsz, hogy ja Istenem, mit fogok meg, hanem meg tudsz állni, előveszed a fényképezőgépedet, fotózol, kifújod magad, iszol egyet, teljesen más a komfortfokozatod, és hosszan mész, tehát mondjuk 3 órát. Hát teljesen más.
Igen, a Hochschwabnak volt egy olyan része, ahogy mentünk fel, ami ilyen láncos. Nem volt nálunk beülő megbiztosítás, de azért...
A láncosnál nem kell egyébként, tehát hivatalosan az arra van, de van, aki használ, mert hogy ki lehet csúszni. Mert
ott azért benne volt a pakliba, hogyha nagyon hülye az ember, akkor ott lehet baj.
Na, most amikor vadidegenekkel mész, nyugodj meg, egy hülye van köztük. Tehát, de olyan hülye, fia, én jöttem le úgy a Venediger, Ausztria egyik magas csúcsa, és a havas gletszer, és lekötötte magát a csúcson, mert ő le akar futni. Tele van gletszer hasadéka, bármikor eltűnhet a pali. Iszonyú felelőtlen. Tehát, hogy ezek, de van ilyen, na, egyszerűen nem tudod, hogy adott ember hogy reagál a adott helyzetre. És ezt úgy kell megtervezned egy ilyen magas egy túrát, hogy van valamelyik ott közöttük ilyen. Tehát tudom, hogy te, és hogyha már másodszor, harmadszor mész, akkor már lehet kevékedni, de amikor nulláról viszel egy embert, akkor a legjobb eset, amit tehetsz, hogy megkérsz valami ismerőst, vagy akiben már volt, hogy figyelj, azért majd legyetek úgy nagyjából együtt, mert úgy figyelni kéne rá, hogy mégis mit tud a jó madár. Döbbenetes történeteket tudnék mesélni. Nem akarok, tehát ne is félre, de jönnek hozzánk ezek a sztorik. Szóval ezt fejbe is el kell döntened, hogy te miért vagy ott. Mert amikor a haverokkal mész, és te figyeljetek, mindjárt jövök, elmegyek szelfizni, a kutya nem szom rád, mert te is a saját szórakozásodból vagy ott. De mikor fizetnek érte, akkor nem szabad kiesni a szerepből, hogy jó, hát én most egy kicsit úgy nem, neked ott kőkeményen fókuszálni kell, és meló van. Ezt kell megszokni egyébként. Ja, és a másik, ami tök fura, hogy példamutatás. Az az ember, aki veled van, ő neki te vagy az ideál. Az a gatya, az a ruha, az a viselet. Ha rólad lógnak a cuccok a hátizsákon, akkor azt fogja mondani, hogy hát így is lehet, vagy így kell. Ha meg össze vagy pakolva, szervezetten nézel ki, minden cuccod a zsákban van, a zsebeid akár be van a havas túrán, behúzott zsebbel túrázol, ne essen ki, ne menjen be a hó, kamáslit használsz. Ezek azt mutatják, hogy példát mutatnak a túratársaknak, vagy az utasoknak, és ők is ezt a mintát fogják követni, nem pedig azt, hogy egy hobó megy előle, hogy mit húz maga után egy gitárt, meg egy serpenyőt, mint ilyen Terence Hill-szerűen, és akkor érted. Tehát ez így nem működik. Vagy hát működik, de ebből baj van előbb. Elhagyja, nincs meg, jaj, a kabátom hol van. Nem. Ezt mi tanítjuk, hogy ez hogy legyenek ennyire fókuszáltan. Tehát hogy ez egy célorientált valami. És mondjuk van rá időnk, meg 2-3 év. Tehát látjuk a fejlődést.
Ez volt a Túranapló 26. adása. Köszönöm Gyurkának a beszélgetést. Az adást Hegedűs Martin vágta. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre. A Túranapló korábbi és jövőbeli adásait a podcast.hiking.hu címen találjátok, ha pedig tetszik a műsor és szeretnétek támogatni, azt a podcast.hiking.hu/tamogatás oldalon keresztül tehetitek meg. A honlapon kívül megtaláltok engem Facebookon vagy Instagramon is 1,5 millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!